Hogyha jól tudom, akkor te ettől a tanévtől tértél vissza ugye a pedagógusi pályára, hát a legjobb kor, ami az erősítést illeti, de más szempontból a legnehezebb időszakban. Hogyan indult az idei tanév? Milyen kihívásokkal néztél szembe így szeptembertől?
Hát legelőször ugye a versenyvizsga okozta bizonytalanságok, voltak végig nyáron, hogy tehát valaki, aki el akar helyezkedni a tanügyben, az ezt végig kell csinálni egész nyár alatt. Aztán egészen későn derült ki, hogy alkalmam lesz tanítani az Apácaiban, úgyhogy egész izgalmas volt. Aztán pedig ugye az, hogy melyik suliban milyen forgatókönyv szerint indul a tanítás, meg hogy tulajdonképpen ez konkrétan hogy fog kinézni, egészen onnan, hogy az iskolában, ugye az Apácaiban nagyon izgalmasan oldották meg kreatívan a jeleket a folyosón, hogy a gyerekek hogyan közlekednek, hogyan léteznek az iskolában, és akkor a tanulás, akkor hogyan vagyunk mi ott együtt. Milyen kötődés kapcsolat tud kialakulni egy ilyen helyzetben, főleg ugye, hogy én azelőtt nem ismertem a gyerekeket. Azokban az osztályokban, ahol én tanítok, ott hibrid oktatás folyik, ami azt jelenti, hogy itt egy héten az osztály fele van jelen, és utána a másik héten az osztály másik fele. És akkor az a kérdés, hogy amikor nincsenek ilyen az iskolában, akkor hogyan folyik a tanulás.
Na és hogyan? Milyen az a hét, amikor online kapcsolódnak be az órákra ezek a diákok?
Úgy látom, hogy több iskola többféleképpen oldotta meg. Van, ahol, tehát, hogy online bekapcsolódnak Zoom-mal vagy más eszközzel az órára. Ezt én egy nagyon nehéz megoldásnak látom, nehéz kétfelé figyelni a tanárnak. Másképpen koncentrálsz arra, hogyha online vannak jelen azok, akikkel beszélsz, és másképpen, hogyha élőben. Egyszerre két típusú figyelmet szerintem nagyon nehéz megvalósítani, aztán technikailag is elég nehéz. Én magam egy másik módszerrel próbálkozom, ami azt jelenti, hogy hát megpróbálok azokkal intenzívebben együtt dolgozni, akik jelen vannak, és a többiek pedig intenzíven dolgoznak otthon kiadott feladatokkal, amikről online kommunikálunk, hogy haladnak, visszajelzéseket kapnak folyamatosan, és akkor, amikor érkeznek suliba, akkor folytatjuk személyesen.
Miért tartottad fontosnak ezt a pályát? Itt mondod, hogy nyáron ugye a vizsgák sorozata előtt álltál, illetve hát úgy két tej volt abban, hogy egyáltalán hol fogsz tudni tanítani, de mégis vállaltad mindezt, annak ellenére, hogy állsz másik lábon is, tehát, hogy úgy ki tudtál volna teljesedni az élet más területén is, de vállaltad azt, hogy tanár leszel, tanítani fogsz. Miért fontos ez a hivatás neked?
Korábban még tanítottam teljesen más közegben, sokkal nehezebb helyzetű iskolában, nehéz sorsú gyerekeket. Aztán azután úgy éreztem, hogy szükségem van egy pihenésre, és közben igaziból, hát egyelőre most azt tudom mondani, hogy az erősödött meg bennem, hogy ennek van értelme, hogyha valamilyen változtatást akarunk elérni, azt az oktatáson keresztül lehet megvalósítani, és hát azt is látom, hogy fontos benne lenni a rendszerben ahhoz, hogy az, aki változtatni akar, jól átlássa. Mert ugye mi a mentés másként pedagógiában, ez egy program, amit szervezünk egy kisebb csapattal. A csapat sok tagja nincs benne az oktatásban, és fontosnak tartjuk a civil szférát is, meg az egyetemi közeget is, de közben nagyon fontos, hogy belülről is lássuk azt, hogy mi történik a tanügyben.
És eddig nem tudom, hogy jegyzeteltél-e, de bizonyára figyeltél arra, hogy melyek azok a tanácsok, vagy nem tudom, tapasztalatok, amelyeken lehetne változtatni az oktatási rendszeren, amelyet elég sokat támadtak így az utóbbi időben, mondjuk ugye az online, a hibrid, a maszkos, a mindenféle színű forgatókönyvek alapján, tehát hogy azért kell állni a sarat így módon is. Mivel lehetne javítani? Nyilván ez egy nagy téma, amelyről most estig beszélgethetnénk, de így néhány mondatban, hogyha összetudnád foglalni, hogy mi az, amivel jobbá tehető az oktatás?
Most pillanatilag ebben a krízishelyzetben, vagy úgy általában?
Hát most beszéljünk egy kicsit erről, hogy ebben a krízishelyzetben, mert bizonyára erre vonatkozóan is vannak tanácsaid.
Amit én látok, az az, hogy sok megértésre van szükség, kölcsönösen tanárok részéről, szülők részéről, diákok részéről. Nagyon felerősödtek a különbségek abban, ahogyan az emberek a világot látják, és hogy tehát, hogyha a szélsőségek felé megyünk el, akkor nem lesz megértés, csak a gyűlölködés. Azt hiszem, most nagyon nehéz tanárként, pedagógusként kommenteket olvasni, hozzászólásokat egy-egy hír alatt. Úgy látom, hogy nagyon a harag keresztüzébe kerültek a pedagógusok. Részint jogosan azt is láttam, hogy sok-sok felgyűlt, hát elégedetlenség most ilyen irracionális módon fogalmazódik meg sokakban. Én azt sajnálom, hogy nincs igazából tetleges kiállás vagy támogatás, hogy akkor gyertek, mi is jövünk, csináljuk másképpen. Akár, tehát, hogy nagyon sok mindenki részéről, aki most fel van háborodva. Jó lenne, hogyha ez a változtatni akarás, meg azok a problémák, amik most felszínre jöttek, azok nem maradnának annyiban. Mondjuk, hogyha holnaptól azt mondják, hogy oké, mindent lehet csinálni úgy, ahogy február előtt, akkor az van-e, hogy visszatérünk a kényelembe. Úgy értem, hogy mindenki, aki nem tanít és nem tanuló, vagy összefogunk és együtt fogjuk kijárni azt, hogy tényleg legyen változás. Nagyon sok, szerintem jó módszer felmerült az elmúlt időszakban az online tanításnak, nagyon sok pozitívuma, amit tovább lehetne vinni. Ugyanakkor ott vannak azok a hihetetlen nagy szakadékok a különböző iskolák, a gyerekek helyzete között, ami szintén felszínre jött, és amit nem tudom, tehát nem lehetne hagyni, hogy ez továbbiakban is így maradjon.
Igen, hát ugye a Mentés Másként pedagógia csapata is pontosan ezért állt össze, még a koronavírus előtti békeidőkből, mert hogy ott is észrevettétek, hogy azért van, amin javítani. Tehát, hogyha visszatérnénk a normális kerékvágásba, most persze kérdés, hogy mi a normális, de akkor a koronavírus előtti időkbe, ott is van, amit foltozni a rendszeren, ugye? Milyen célokkal is működik a Mentés Másként pedagógia?
Hát a mi célunk az egy demokratikus oktatás létrehozása, ami alatt azt értjük, hogy minden gyereknek egyenlő hozzáférése legyen az oktatáshoz. Ne csak arról beszéljünk, hogy mindenkinek joga van iskolába menni, és akkor, hogyha felvett a hátizsákot a gyerek is elment a suliba, akkor ő már élt a jogával, hanem hogy azon gondolkozzunk, hogy milyen típusú módszerek jutnak el egy gyerekhez, aki hátrányos helyzetben él, hogyan kell az ő életminőségén változtatni ahhoz, hogy tanulni tudjon. Illetve a tehetséges gyerekek esetén szintén ugyanez, hogy tehetséges gyerekek vannak a szegény gyerekek között is, őket is hogyan fedezzük fel, hogyan támogatjuk. Aztán ott vannak a különböző sajátos nevelési igényű gyerekek. Tehát, hogy nagyon színes az a skála, amin a gyerekek vannak, és nagyon sokféle módon kellene tudjuk őket megszólítani és támogatni. És hogy ezt hogyan lehet a mai romániai állami oktatásban elérni. Tehát az nekünk egy fontos szempont, hogy mi a közoktatásban akarunk változást elérni, és nem a magánszféra felé kimenekíteni a gyerekeket az oktatásból, mert az ugye csak azt eredményezi, hogy egyre inkább gyengébb minősége lesz az állami oktatásnak.
Na és a felsoroltak alapján, ugye a mai napunk témája az, hogy milyen a jó pedagógus, hallgatóinknak milyen tapasztalatai vannak. Én kíváncsi vagyok arra, hogy szerinted milyen a jó pedagógus, hogyan tud evickélni ebben a rendszerben, és hogyan tud tényleg példát mutatni a diákoknak. Nem könnyű kérdés, tudom.
Igen. Szerintem emberséges és elkötelezett. Emberséges a gyerekekkel, komolyan veszi őket, hisz bennük, bízik bennük, és az elkötelezettség az pedig a professzionalizmusra vonatkozik, tehát hogy a saját szakterületén belül folyamatosan fejlődik, képzi magát, és időt szán arra, hogy a legjobbat tudja nyújtani.